Vendégünk a stúdióban továbbra is Erdei Tamás, az MKB Bank elnök vezérigazgatója, a Magyar Bank Szövetség legköszönő elnöke, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Amikor a 2006-os választások után elindultak a megszorító intézkedések, akkor a bankok azt prognosztizálták, hogy lesz egy nehezebb év, amit az átlag magyar fogyasztó megpróbál majd kisimítani, tehát csökken a reáljövedelme, de ezt hitellel próbálja meg ellensúlyozni. Most mi látszik az adatokon, hiszen a gazdasági helyzet nem látszik javulni. Hogyan reagálnak erre az emberek a lakossági hitelpiacon?
Ezt egy picit még korai mondani, sajnos ez a jóslatunk bevált, mert valóban a hiteligény ennyi nem csökkent itt az elmúlt időszakban, akár személyi kölcsönökkel, akár pedig ingatlan fedezeti kölcsönökkel a lakosság egy része megpróbált ezt az időszakot áthidalni, és az életszínvonalából kevésbé vett vissza, a belföldi fogyasztásából kevésbé vett vissza, és próbált ezt hitelekkel elkövetni. Itt a veszélyzóna akkor következik be, és következhet be, és ennek reméljük, hogy nem fog bekövetkezni, de némely előjelezért látszik, hogy hosszabb ideig tart ez a megszorítás, mint a lakosság, az emberek gondolták, és bizony a hiteltőke és kamattörlesztések bekövetkeznek, és ezen időszak alatt nem növekszik a jövedelmük, nem tudják megfelelően a jövedelmeiket növelni, akkor bizony ezek nagyon komoly problémákat jelenthetnek. Hát egyrészt természetesen az életszínvonalhoz le kell nyúlniuk, másrészt pedig az elzálogosított javakat értékesíteniük kell, ahhoz ezt a tőkét és a kamatot vissza.
De ilyen lakossági csődök nagyobb hullámát még egyelőre nem látják,
nem
akkor ezek
látni.
Szerint
nem, kísérelmes fizetéseket. Kísérelmeket tövegesen nem kísérelmes fizetéseket lehet látni. Ez kanalitás is, mert sajnos ugye Magyarországon mindannyian megörülünk karácsony előtt, és karácsony előtti költekezésnek a jeleit, aztán a január és február ugye az eszmélés időszaka, amikor a számlák jönnek. Itt is azért lehetett látni, hogy karácsony előtt volt egy nagyon komoly eladósodás a lakosságnak, és a január-februári-március számlák ilyenkor azért egy kicsit csúsznak, mi a fontosabb, mi a kevésbé fontos. Reméljük, ez inkább szezonalitással függ össze, de őszintén meg kell mondani, hogy növekedés.
A jegybanki adatokban volt egy elég meghökkentő szám, hogy miközben az átlag magyar háztartás a jövedelmének 13%-át fordítja adósságtörlesztésre, ami megfelel nagyjából a nyugat-európai átlagnak, a legegényebb háztartásoknál ez az arány már 20% körül van, sőt 20% fölé is csúszik. Ön ezt mennyire látja aggasztónak, hiszen a bankok végül is belekerülhetnek egy olyan helyzetbe, hogy miközben finanszírozzák hitelekkel a legszegényebb háztartásokat, egy idő után ezek a hitelek nagyobb számban fognak bebukni.
Természetesen ez problémákat okozhat, ez a bankok felelőssége és a net kockázatkezelés felelőssége, pozitív adós nyilvántartása, többi, amiről korábban beszéltünk, hogy valóban meg is tudjuk óvni az ügyfeleinket attól, hogy felelőtlen eladósodásba menjenek bele. Hiszen, hogyha eléri egy ilyen 20%-os sávot a jövedelmének alaknak a hiteltérlesztések összeg, ez annyit jelent, hogy elég kicsi jövedelemmel rendelkezik. Közben az energiaszámlák, mindenfajta számlája növekszik, előbb-utóbb lakosságvégi oldalról nézve is egy csődbe kerül, fizetésképtelné válik, amely nem érdeke a banknak. Hát egy banknak egyértelmű érdeke az, hogy pénzt adott, és pénzt szeretne visszakapni, ő nem a jelzálogát szeretné visszakapni. Hát itt kell a bankoknak megfelelő türelemmel, átütemezésekkel, különféle újabb konstrukciókkal az ilyen bajba jutott lakosságügyfélnek a segítségére sietni, de alapvetően mindenféleképpen egy ilyen helyzet a jövőbeni kihelyezés is hat, hiszen akkor még óvatosabbak lesznek a bank.
Azért, hogy egy bank és a felügyelet igyekszik nagyobb óvatosságra ösztönözni a magyar bankokat, már abban az értelemben, hogy az ügyfelek helyzetét pontosan mérjék, föltájékoztassák az ügyfeleket ezekről a kockázatokról. Ön szerint a mindennapi gyakorlatban megteszik ezt a magyar bankok?
Általában
abban érdekeltek, hogy hitelt nyújtsanak.
Általában megteszik, hát nem akarok másra hivatkozni. Néhány évvel ezelőtt nem hallottuk más, hogy milyen nehezen adnak hiteleket, milyen fedezeteket kérnek a bankok, milyen bonyolult egy hitelhez hozzájutni. Tehát én azt gondolom, hogy itt a mindennapok gyakorlatában a bankok általában megteszik, hiszen nem kívánnak ők sem egy felelőtlen hitelezésbe belemenni. Ez az üzleti érdekeik ellen is hat. Tehát ez igaz, de ettől függetlenül természetesen ezért kockázatokat rejtenek ezek a dolgok magukba, és a lakosság bizonyos rétegeit ez érintheti. Én nem hiszem, hogy tömegszerű, nem hiszem, hogy katasztrofális, de a lakosság és az ügyfelek egy részét ez érintheti.
Szintén talán a jegybanki élek fel a figyelmet arra, hogy megjelentek az úgynevezett rablóhitelek Magyarországon is. Ezek olyan kölcsönök, amikor a kölcsönadó nagyjából biztos abban, hogy a kölcsönvevő nem fogja tudni ezt visszafizetni, tehát igyekszik minél gyorsabban a pénzéhez jutni. Ön látja ezeknek a...
Nem a bankrendszer részéről vannak ilyen hitelek, mert a bank egy ilyen hitelt nem nyújt, ez abszolút üzletpolitikai érdek ellen van, lehetnek olyan szereplői a piacnak, mi ezért is kezdeményeztük most már elég régen a PTK-ban is például a hitelkamatoknak a csökkentését, hogy 100-200-300-400%-os kamattal ne lehessen adni, hiszen ez egy olyan bajba jutott embereknek a hitelezése, ez abszolút uzsora kategóriába tartozik, és egy olyan adós csapdába kerül ilyenkor a hitelvevő, aki soha az életben nem tud ebből kikecmeregni. Tehát biztos, hogy ilyenek is vannak a piacon, de ezek nem a bank és pénzügyi szektorról, hanem más oldalról jelenhetnek.
Végül is Amerikában is ezt lehetett látni, hogy olyan adósok is kaptak hitelt, ezek a nevezetes másodrendű hitelfevők, akik normális körülmények között nem kaphattak volna. Milyen tanulságai vannak a magyar bankrendszer számára, az európai bankrendszer számára az amerikai történéseknek?
Ez egy egyértelmű bizonyíték arra, hogy a jövőben ingatlan árnövekedésre nem lehet ma finanszírozni. Mert ez történt Amerikában.
Addig, amíg emelkednek az ingatlanárak,
de az ingatlan piac is olyan, hogy egy darabig emelkedik, aztán csökkenés is bekövetkezhet. Nagyon-nagyon fontos, hogy lett lontúval jut át a hitel és az értéknek egy nagyon szolid szinten tartása. Igenis nem lehet 100%-ig egy ingatlan megfinanszírozni. Feltétlenül szükséges, hogy az ügyfél saját részt betegyen, mert ha a legkisebb értékváltozása bekövetkezik az ingatlannak lefelé, ettől a pillanattól kezdve ez fedezetlen hitellé válik.
Ugye Magyarországon ez talán az autóhiteleknél lehet látni.
Az autóhiteleknél lehet látni, sajnos, hogy volt egy ilyen tendencia, és még folyik is egy tendencia, hogy meghaladja a hitelösszeg a tényleges jelzálog értéket. Ez egy potenciális veszteség természetesen a bank számára, és az ügyfél számára is, hiszen hogyha egy ügyfél nulla saját résszel vág bele egy vagyontárnak a megvásárlásába, ez egy felelőtlenség felé viszont nincs is önrésze, tehát nagy valószínűség nincs megfelelő fedezete, de viszont a vágyatnak borzasztóan nehéz ellenállni, és ha ilyenkor a bankrendszer, a pénzügyi közvetítő rendszer nagyon könnyen adja ezeket a hiteleket, akkor következhetnek be ezek a felelőtlen hitelfelvételek, mert a vágyok összekeverednek a realitással, és ebből azért utána tragédiák következnek. Tehát én azt hiszem, az egyik legfontosabb tanulság, és az egész világ számára, nem csak Magyarországra, az, hogy oda kell figyelni a kockázatok. A kockázatokat be kell árazni, és a kockázatokat megfelelő fedezetekkel biztosítani kell. És nem lehet, hogy csak a verseny legyen az egyetlen motiváló, hogy én még olcsóbban, még több hitelt tudok adni, és elfeledkezek. Még könnyebb feltételekkel, és elfeledkezek. A másik nagyon komoly tanulság, az ingatlan finanszírozásra is igaz az, hogy meg kell nézni az adóst. Nem elég csak abból általában kiindul, hogy mennyi az ingatlan értéke. És ha az megfelelő fedezetet nyújt, akkor én rendben vagyok. Meg kell nézni az adósnak a cash flow-ját. Tudja-e fizetni azokat a tőke és kamat részleteket, amibe ez kerül? Van-e olyan rendszeres jövedelme, amiben ez visszatud? Mert ha nem ezt teszi egy bank, előbb-utóbb el kell venni az ingatlant, és csak az ingatlan értékesítése után tud a hitelezett összeghez hozzájutni.
Ekkor az amerikai hitelválságnak a nemzetközi pénzügyi rendszer szempontjából is van egy tanulsága. Épp ma egy könyvbemutatón Lánfalusi Sándor közgazdász hívta fel a figyelmet arra, hogy a hitelminősítőknek is óriási szerepük volt abban, hogy ez a buborék kialakult, hiszen egy furcsa konstrukciós sorozaton keresztül ezeket a hiteleket értékpapírra alakították, és aztán a különböző bankok úgy vásároltak.
Könyvvizsgálók, mindenkinek megvan ebben a szabályozó hatóságok, hiszen a bankok egy része, és a bankok általában túlszabályozottak a szabályozó hatóságok részéről, más pénzügyi alapok abszolút semmifajta központi szabályozás alá nem esnek, és ezeket a lukakon keresztül sikerült ezt az ünnepést felépíteni.
Most visszatérve a magyar piacra, sokszor beszéltünk az elmúlt években arról, hogy az emberek lakáshitelt, autóhitelt is most már egyre inkább devizában vesznek föl. Ön ezt ennyire látja aggasztónak, vagy most már egyáltalán nem látja ezt aggasztónak, hiszen stabil a forint, nem voltak nagyobb kilengések, tehát nem jelentett olyan kockázatot ez a hitelfelvevők vagy a bankok számára, ami nem lett volna tartható.
Egyáltalán nem tartom aggasztónak, ha valaki közép-hosszátú hitel devizában vesz fel, hiszen az elmúlt évekre, és ez számszakilag is kimutatott, és nagy valósággal a jövőre nézve is, ez egyértelműen kedvezőbbé teszi a hitelfelvételt az ügyfélnek, és olcsóbbá teszi. A probléma ott kezdődik, hogyha valaki nem egy ilyen megfontolás alapján válaszza a devizdát a forint hitellel szemben, megfontolás alapján, hogy megnéz, hogy mennyit tud havonta törleszteni, és melyik az a hitelkonstrukció, ahol a legolcsóbban tudja ezzel venni, és nem számol avval, hogy bizony ebben átmenetileg lehetnek árfolyam változások, és az árfolyam változások azonnali hatállyal az havi tőke és kamatfizetési kötelezettségeit megnövelhetik. Ha teljesen a limit határán volt az ügyfél, amikor felvette ezt a hitelt, egy pár százalékos elmozdulás már fizetési nehézségben sodorhatja őt. Erre azért a bankok odafigyelnek, tehát alapvetően továbbra is az, hogy a közép- és hosszú devizahitelezés egyértelműen jövedelmező és kedvező az ügyfél számára, és természetesen a bankok próbálnak most olyan konstrukciókat kihozni kezdeti időszakban, egy fixálják a havi törlesztő részletet, ezeket az árfolyam változási hatásokat. Persze az ügyfélnek kell majd megfizetni, csak meghosszabbodik ezzel a törlesztési időszak, és így próbálják ezeket kisimítani az ügyfelek számára. Tehát én úgy érzem, hogy egy picit ez túl van dramatizálva, egyértelműen az eurozóna felé megyünk, mikor egyikünk sem tudja, tehát valamikor azért euróba fogjuk kapni a fizetésünket, és euróba fogjuk visszafizetni a ma felvett hiteleket.
És mennyire dramatizálják túl mondjuk a szabályozó hatóságok, vagy sokszor a sajtó is az egzotikus devizában adott hiteleket, ugye itt a japán ilyenről van sokszor.
Természetesen teljesen egyetértek a szabályozó hatóságokkal, az egzotikus valutákkal szemben, ezt tudomásul kell venni, ez egy játék, ez egy spekulációs játék. Nyerhet is az ügyfél rajta, és veszíthet.
Csak tisztában legyen.
És csak legyen ezzel tisztában, hogy ön megengedheti magának. Hát nem kell tiltani senkit, csak tudjad azt, hogy ez plusz-minusz 10%-ot, plusz-minusz 15%-ot is változtathatsz, és te kockáztatsz, és lehet, hogy sokat fogsz rajta nyerni, lehet, hogy veszíteni fogsz. De ahhoz megfelelő tőke és
helyzettel
kell rendelkezni. Természetesen, tehát itt a bankoknak az a felelőssége, nem az, hogy ezeket a hiteleket ne engedélyezzük, vagy hatóságig szüntessük meg, ez egy szabad piacgazdaságban úgy gondolom nem megfelelő válasz. A bankok felelőssége, ezt gyarázzák az ügyfélnek, és meg is győződjenek arról, hogy valóban az az ügyfél megfelelő jövedelmel rendelkezik, ha egy ilyen esetleges rövid távú változást ki tud bírni. Hát alapvetően ugye a kockázat kizárásának, ha már devizait erről beszélünk, hát természetesen az euró, oda megyünk. Már a dollár, a svájci frank teljes mértékben kockázatot jelent, hiszen ott már kettős árfolyam változás hatása lehet, és egy tőlünk meg nagyon-nagyon távol álló mondjuk a jen hitelek gazdaság egészen másképp reagálhat ugyanazokra az eseményekre, mint az európai gazdaság, az egy addicionális kockázat, lehet vállalni, lehet kockáztatni, hát erről szól a befektetés és a spekuláció, de tudni kell, hogy ez egy spekuláció.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Erdélyi Tamást, az MKB Bank elnök vezérigazgatóját, a Magyar Bankszövetség legköszönő elnökét hallották.
Köszönöm.